Gyertek fennállva hallgassuk meg Istenünk igéjét. Lukács írása szerint egy adventi kérdéssel keres bennünket Istenünk a ma este. És keresztelő Jánosnak mindezt elmondták a tanítványai, és János az ő tanítványai közül kettőt előszólított, és elküldte Jézushoz mondván, te vagy é az eljövendő, vagy mást várjunk. Mikor azért ezek a férfiak hozzámentek, ezt mondták, keresztelő János küldött minket hozzád mondván, te vagy é az, aki eljövendő, vagy mást várjunk. Abban az órában pedig sokakat meggyógyított Jézus a betegségükből, csapásokból, tisztátalan a lelkekből, és sokaknak adta vissza látását. És felelvén Jézus ezt mondta nekik. Elmenvén, mondjátok meg Jánosnak, hogy mit láttatok és hallottatok. A vakok újból látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, és a szegényeknek az evangéliumot prédikálják. Van egy kedves adventi ének, egy kánon, többen ismeritek, ez a szövege. Várni jó, jó megadással lenni, várni jó. Csodálatos adventi gondolat. És miközben ezen a gondolaton elmélkedtem, feltettem magamnak a kérdést, hogy hány olyan embert ismerek, akire ez igaz. Hogy várni jó, jó megadással lenni. Nem jutott eszembe egy név sem. Nem ismerek olyan embert, aki szeret várakozni. Mert a várakozás egyfajta bizonytalanság. Egyfajta céltalanság is akár. Várni. Várni azt, amit remélek. Várni azt, amiről álmodom. Várni beteljesülni azt, ami oly fontos számomra. Nem tudom, hogyha ezzel az énekkel ellátogattunk volna abba a világba, ahol az előbb hallott módon keresztelő János feltette a kérdést, hogy te vagy é, aki eljövendő, vagy mást várjunk, mit szóltak volna a hallgatók? Abba a világba, amely világ az akkori legnagyobb birodalom kis apró porszeme valahol itt, Júdeában, egy óriási birodalom apró jelentéktelen kis országa, egy provincia, ahol más hatalmak és más erők diktálnak. Kérdés, nekik vajon jó lett volna-e várni? Mert hogy ők is vártak. Hogy miért, azt jól tudjuk. Olyan emberek irányították az országot, amely emberek kiszolgáltatták még a megmaradt értékeket is. Egy név, egy arc, egy király, Heródes, akinek az lett volna a feladata, hogy ezt a népet ebben a nagy elnyomásban, ha lehet még, tartsa és őrizze, és várják azt az időt, amikor talán változnak majd a dolgok. De ez a név, ez az arc rátette bélyegét arra a világra, arra a népre, arra az országra, ahol úgy tűnik, hogy nem volt jó várni, mert egy felfokozott várakozás élt a szívekben, hogy jöjjön már el a szabadító, támadjon már végre valaki, aki rendet tesz. Ez a név, hogy Heródes, sokak számára azt jelentette, hogy egy ember, aki kiszolgálja a hatalmat, ez a király, bár zsidó ember, támogatja a hellén kultúrát, bár felújítja a jeruzsálemi templomot, de ennek a templomnak a kapujára oda helyezi a római sast. Egyik kezemmel adok neked, a másik kezemmel pedig, látod? Te is alattvaló vagy, kiszolgáltatott vagy. A templomon ott díszlik a római birodalom jele. Kemény adók, mert ezt a rendszert működtetni kell, kemény eszközökkel, És mikor a nép kifejezi azt, hogy ez nekünk nem tetszik, és mást vártunk tőled, kedves Heródes, akkor elfojtja és vérbe folytja azokat, akiknek ez nem tetszik. Tudjuk jól, hogy saját családjának minden tagját megöleti, akiben Hasmóneus vér folyt. 35-ben először felesége öccsét, főpappá teszi, majd vízbe folytja. Egy évvel rá nagybátyját Józsefet végzi ki, egy év múlva Máriamnét, saját feleségét, majd anyósát, két fiát felakasztatja hatalomféltésből, majd 300 férfiút, akik támogatják ezt a két ifjat. Ilyen ember vezet egy országot, és ebben az országban hangzik el ez a kérdés, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. Mert nagyon várunk már valamit, hogy ennek legyen vége. Egy név, egy arc rányomja a bélyegét több ezer ember életére, és ennek a több ezernek a szívében ott a vágy, hogy ennek legyen már vége. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. Eszembe jut egy másik ország. Eszembe jut, amikor 20 évvel ezelőtt, minthogyha erre a kérdésre igen lett volna a válasz, mert akkor úgy tűnt, hogy sokan valami mást vártak, és eljött ez a valami más, ez a több, ez az új. Elkezdődött valami. És nézzétek csak, mintha amikor elkezdődött, nem lett volna folytatás. Ezeket a számokat ismeritek, és már láttuk. Egy ország, egy nép, az a föld, ahol élünk, te és én, ahol 3,1 millió ember él létminimumon, ahol 10,4%-os a munkanélküliség, 44 ezer ember, ahol a munkájukat elveszített emberek átlagosan 15 hónap alatt találnak új munkahelyet, ahol minden 100 munkaképes korú magyar ember közül csak 57 dolgozik, ahol 153 ezer család él hónapról hónapra segélyből, és 40%-uk 30 évesnél fiatalabb. Egy olyan ország, ahol azt mondják, akik ismerik ezeket a számokat, ahol a bruttó államadósság 82,5%-a lesz a bruttó állami jövedelemnek. Egy olyan ország, ahol annak polgárai az elvárható szint, az elvárható minőség és nívó alatt élnek szinte mindenben. Egy olyan ország, ahol évente 30 ezer ember kísérel meg öngyilkosságot, és ha hinni lehet a számoknak, akkor ma 7 ember intett búcsút ebben az országban ennek a világnak, mert már nem is akarta a választ hallani, hogy mást várhatunk még, várhatunk-e még valamit ezek után. És itt vagy te, és itt vagyunk mi ebben az országban, ahol sokan felteszik a kérdést, hogy mi jöhet még, és mit várjunk. Itt van az ember, az egyén, a magunk harcaival, küzdelmeivel, a magunk feladataival. Egy hangot te is ismersz, remélem, hogy csak a költő hangja ez benned, és nem a saját hangod. Emlékeztek, Radnóti valahol így ír, ő is várt valamit, egy olyan világban, ahol mindenki mást illet volna, hogy kapjon. Azt mondja a költő, miközben vár, hogy rabságból est se látni már, tudnélik az álmait, meg a vágyait, ebben a helyzetben, ebben a rabságban már nem is látja. Hegy lettem volna, vagy növény, madár, vigasztaló, pillangó gondolat, tűnő istenkedés, segíts szabadság, ó, hadd lejjem meg végre honnomat, a csúcsot újra, erdőt, asszonyt és bokrokat, a lélek szélben égő szárnyait, és megszületni újra új világra, mikor aranygőzök közül vakít, és új hajnalokra kél a napvilága. Micsoda várakozás, micsoda vágy megszületni újra, új világra, elkezdeni újból, elkezdeni másképp, valami új, valami több, valami más, aranygőzök közül ragyogna a nap, amely fény átjárna és boldoggá tenne. Jaj, mekkora vágy, mekkora álom! És nézd csak, miközben álmodik csúcsról, erdőről, asszonyról, a lélek szélben égő szárnyairól. Azt mondja, hogy még csönd van, csönd, de már a vihar lehel, érett gyümölcsök ingnak az ágakon. A lepkét könnyű szél sodorja, száll, a fák között már fuval a halál. És már tudom, halálra érek én is, emelts leejt a hullámzó idő, rab voltam, és magányom lassan növekszik, mint a hold karéja nő. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk, amikor a szívben megszólal ez a hang, hogy tudom, halálra érek én is, és magányom, rabságom, félelmem, csalódásom csak egyre növekszik, mint a hold karéja nő. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Teszed fel a kérdést, miközben reggeltől estig ott a munka, a feladat, a kötelesség. Valaki azt mondta a napokban, hogy annyira tele van a hócipője, hogy minden nap ahhoz, hogy fel tudjon kelni, először ki kell, hogy sírja magát, majd, hogy nem, ki kell, hogy tombolja magát. Mert azt mondja, hogy elég, mert mást vártam. Miért ilyen kemény, miért ilyen nehéz? Aztán valaki azt mesélte a napokban, hogy körülötte mindenki olyan borús, közönyös, meg lemondó, meg csüggett. És azt kérdezi, hogy miért mosolyogjak, amikor senki nem mosolyog? Hát várnám, hogy ők is mosolyogjanak rám, hogy vissza tudjak rájuk mosolyogni. Mást várnék tőlük, de nem mosolyognak. Aztán várnék valakit, mondja nekem nem is olyan régen, egy kedves fiatal, aki ha nem is virággal jön, de bizalommal, őszinteséggel, nyitottsággal, nem csak úgy felületesen, hanem várnám, hogy legyen mély és őszinte és tartalmas, és lélektől lélekig ható, és várom, de nem jön. És sokan meséltek nekem a napokban arról, hogy várnának a családban, ahonnan lehet, hogy ma is érkeztek, várnának valami újulást, a lélek szélben égő szárnyait, szülő és gyermek között, testvér és testvér között, várnánk valami újat, az aranygőzök közül ránk ragyogó napot, hogy legalább egy picit tudjunk már örülni egymásnak otthon. És azt mondja, hogy nem, menekülök otthonról, nem tudok egy albérletet, hogy hova lehetne menekülni. Várom a társat, várom azt, aki megérint, megsimogat, megszólít, felemel, átölel. Várok egy titokzatos furcsa érzést, nevezzük boldogságnak, nevezzük örömnek, nevezzük békességnek, nevezzük harmóniának. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjak, vagy már jobb, ha nem is várok. Nézzétek! Nincs olyan hét, amikor ne mesélne valaki arról, vagy egy levél, hogy várom a társam, azt, aki majd egyszer kimondja, hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, várom. De hol van? Te vagy-e az eljövendő? Te kedves álom, régóta dédelgetett álom, mikor jössz már el? Te vagy-e az eljövendő, akiről álmodom, vagy mást várjak, vagy jobb, ha nem várok senkit? Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Kérdezi keresztelő János, és kérdezi egy ország, egy nép, és kérdezem te, kérdezed te, és kérdezem én, hogy mit is várunk tulajdonképpen? Ha kérdés lenne ma számodra, Keresztelő János kérdése, akkor hiszem, hogy a választ is meg fogod kapni. Engedd, hogy a válasz a szívedig jusson. Mert a válasz így hangzik. Ezt mondja Jézus. Ilyen egyszerű, ilyen egyértelmű. A vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangéliumot hirdetik. János, nézz körül, nézz körül. A római birodalom itt van körülöttünk. Itt mászkálnak körülöttünk Róma katonái és hűséges alattvalói. És közben valami csodálatos dolog történik. Nézd csak! Van egy profécia, Ézsaiás 35, most olvastuk. És minthogyha mindez, amit több száz évvel ezelőtt ez az ember megprófétált, most beteljesedne. Látod ezt, János? Látod ezt, amit valahol így mond a próféta még egyszer? Akkor a vakok szemei megnyílnak, a süketek fülei megnyittatnak. Ugrándoz, mint szarvas a sánta, és újjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben, és tóvá lesz a déli báb. Mekkora evangélium! Látod ezt, János? Hát nézd már körül! Hogy lehet, hogy te még mindig bizonytalan vagy? Hogy lehet, hogy neked ez ma még kérdés, amikor itt vannak a csodák, amikor tóvá lesz a déli báb? Mert itt vannak a jelek, és mennyire igaz, amit egy helyen Pál így mond, hogy Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné. Keresztelő János a saját szemével láthatta, hogy Krisztusban igenné lett, és ámenné lett az Isten több száz éves ígérete. A mai kérdés így hangzik. Merem-e a saját életem adventi várakozásának nagy kérdését, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk, ezzel az igével megválaszolni? Még egyszer, nem kérdésként, kijelentésként. A kérdésedre ez a válasz, mert valamennyi ígérete ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné. Vagyis mindaz, amit az Isten ígért az ő népének, neked és nekem, a Krisztusban igenné és ámenné lett. Mit jelent ez? Mit jelent ez, hogy az Isten ígérete igenné és ámenné lett? Nem csak lesz, nem csak lehet, hogy lesz, nem csak bizonytalan, hogy mikor, hanem azt mondja, hogy már ámenné és igenné lett. Mit jelent ez? Erre figyeljünk ma este, hogy számunkra ő már igent és amment mondott erre a kérdésre, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. Nézzétek csak! Hogyan adja Isten ezt a megoldást? És hogyan lesz igaz ránk nézve is? Nézzétek, micsoda advent. Adventnek van egy titokzatos feszültsége. Ezt a gondolatot olvastuk Ézsaiásnál. Nézzétek még egyszer. Örvend a pusztaság és a kietlen hely. Virulva virul és örvend újjongva. Micsoda feszültség ez? Hogy egyrészről még puszta, más részről meg már örvend. Egy részről még igaz, hogy kietlen, más részről már igaz, hogy virulva virul. Micsoda feszültség ez? A jelen, a megtapasztalt valóság és az Isten jövővel kapcsolatos ígérete. Ez az adventi feszültség jellemzi az Isten mindenkori népét. Még egyszer. Egyszerre igaz, hogy puszta. Amikor Ézsaiás kimondja ezt a mondatot, a nép Babilonban van. Még nem Róma az Úr, hanem Babilon. Fogság, puszta, lemondás, nélkülözés, szenvedés, nyűglődés. És ennek kimondása, hogy elég. És akkor azt mondja Isten, hogy igaz, hogy puszta. És igaz, hogy fogság. De igaz, hogy örvend és újjongva újjong. Még puszta, de már ott van az Isten ígérete. még igaz, hogy szenvedés és lemondás, de már igaz, hogy Isten elkészítette ennek a népnek azt a jövőt, amelyre ez áll, hogy örvend és újjong. És a kérdés az, hogy tudom-e és merem-e így elfogadni életem adventjeit, életem várakozásait. Amikor várok valakit, vagy valamit, azt a bizonyos szerető, boldogító, átölelő, szívtől szívig érő erőt, de nem jön, és marad a puszta, de ebben a helyzetben Isten ígéretet ad. Ha nincs ígéret, akkor csak puszta lesz, és a pusztában oda lehet veszni. Mert a puszta kemény. A puszta az puszta. Ott nincs víz, ott nincs növény, ott nincs élet. Ott kő van, meg sivatag, meg hőség. Ha van puszta, és van ígéret, akkor elhordozható a várakozás ideje. Nézzétek csak ezeket a csodálatos ígéreteket. Tessék a szívünkbe zárni, miközben kérdezzük, hogy te vagy-e az eljövendő. Nézzétek csak, micsoda ígéret, hogy a megrepett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Reggel, amikor fölkelek, azt érzem, hogy ez épp hogy csak pislákol. Hol van a szent nemes tűz, munkakedvés tetvágy, előre hát? Hol? Legyen már vége. És akkor valaki azt mondja, hogy bár pislog, bár erőtelen, bár kevés, de ő ott áll mellette, és nem töri el, és nem oltja ki. Emlékeztek erre? Ott a pusztában. Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Előtte ez áll, hogy meglankadnak még az ifjak, elfáradnak még a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak. Elfáradtál? Persze, hogy el. Hogy ne fáradtunk volna el. De nézd csak, akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Tied már ez az ígéret? Hogy ne lenne a tied, ezért vagy itt. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, az enyém vagy. Lehet, hogy még nem a tiéd az, amiről álmodsz, de te már lehetsz az övé, és ezért ne félj. Micsoda ígéret, hogy mikor vizen mész át, én veled vagyok, ha folyókon azok el nem borítanak, ha tűzben jársz, nem égsz, és a láng nem perzsel meg. Ha csak az elmúlt napok személyes találkozásaira gondolok, akkor eszembe jutnak azok az arcok, és azok a mondatok, amelyek arról üzentek, hogy ő most tűzben jár, és vízen megy át, és csalódott, és becsapták, és kilátástalannak látja a holnapját, és nem tudja, hogy mit kezdjen azzal a helyzettel, ami otthon várja. És akkor valaki azt mondja ebben a pusztai helyzetben, hogy ott vagyok veled, ott vagyok melletted. Ne félj, át kell rajta menned, nem fordulhatsz vissza, de ott van veled, és majd látni fogod, hogy megtart. Ezért mondja a próféta, nézzétek csak, erősítsétek a lankat kezeket, szilárdítsátok a tántorgó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek, íme Istenetek jön bosszúra, ő jön és megszabadít titeket. Azt gondolom, itt áll vagy bukik, itt dől el, hogy a saját adventi kérdésünkre kapunk-e tőle békességgel választ. Mert nézd csak, azt mondja Isten, hogy ő jön, és ő szabadít meg abból az állapotból, amiben vagy, ami most puszta. Nem azt mondja a próféta, hogy jön majd egy dicsőséges király, akikről ők egyébként folyamatosan álmodtak. Egy ember, egy rátermett valaki, aki mellett majd megszabadulok. Nem azt mondja, hogy jön egy dicső, fehér paripás szőke herceg. Nem azt mondja, hogy jönnek majd olyan idők, olyan változások, amikor az előbb látott számok, meg diagramok majd felfelé ívelnek, és majd egy olyan ország polgárai leszünk, ahol jó lesz élni, micsoda öröm lesz majd újból, olyan, mint 20 évvel ezelőtt, egy új kezdet. Nem ezt mondja, hogy külső változás, meg ember, meg érzés, meg állapot, meg új munkahely, meg új főnök, meg új szomszéd, meg új albérlet, meg új szobatárs. Nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy ő jön és megszabadít, vagyis a megoldás tőle van, és nem a külső körülmények változásában. Tőle személyesen neked. Nem azáltal, hogy véget vet a pusztának, a puszta továbbra is puszta, hanem ő jön, és titokzatos módon megszabadít. Sokan ismeritek ezt a szabadulást, hogy akiket a fiú megszabadít, azok valósággal szabadok. Ismeritek ezt, hogy akiket a fiú megszabadít, nem egy új szerelem, egy új tűz, hanem a fiú. És ha ma a szívedben ez a kérdés lenne, hogy te vagy-e az eljövendő, kedves, régóta dédelgetett álmom, vagy mást várjak, akkor itt a válasz, hogy ő jön, és megszabadít. Egyet nem mond meg, hogy mikor. Nézd csak, azt mondja, hogy akkor a vakok szemei megnyílnak, a süketek fülei megnyitatnak, akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és újjong a néma nyelve, és tóvá lesz a déli báb. Nem mondja meg, hogy mikor. Nem vigasztal olcsón, hogy tarts még ki. Nem mondja meg az időt. De egy igaz, hogy ez az akkor, ez az ő tervében már benne van. Egy rendelt idő, amikor igaz lesz ez, hogy aki vak, az látni fog, aki sánta, az újból jár. Elrendelte ezt az időt. Teljes szívből kívánjuk egymásnak, hogy a vakok lássanak, aki vak ma még látni azt, amiről álmodik, látni valósággal, szívből kívánjuk, hogy egyszer lássa meg. Aki süket, meghallani valakinek a szerető szavát, annak teljes szívből kívánjuk, hogy egyszer hallja meg azt a szót, ami azt mondja neki, hogy szeretlek. Aki sánta, és úgy érzi, hogy béna előre lépni az életében. Béna vagyok előre fele haladni, itt stagnálok, itt állok bénán. Annak szívből kívánjuk, hogy egyszer majd induljon el előre, és legyen igaz, hogy elkezd ugrándozni, és újjong majd a néma nyelve, és teljes szívből kívánjuk, hogy az a déli báb, amelyet oly régóta dédelgetünk, az legyen valóság, legyen tó, ne csak egy vibráló kép a messzeségben, hanem úgy, ahogy a próféta mondja, tóvá lesz a déli báb. De vallom, hogy nem ezen múlik. Teljes szívből kívánjuk, hogy legyen igaz, amit Jézus keresztelő Jánosnak mond. Teljes szívből kívánjuk egymásnak, hogy lássunk csodát, hogy a néma szól, a vak meg lát, a sánta meg ugrál. De vallom, hogy nem ezen áll vagy bukik. Nézzétek meg, hogy min. Akik olvasták ezt a szép könyvet, amelyről film is készült, Ben Hur, egy zsidó fiatalember, azok emlékeznek talán arra a jelenetre, ahol kiderül, hogy nem az a kérdés, hogy lesz-e a némának nyelve, és lesz-e a vaknak látása. Nem az a kérdés, hogy a szomjúhozó kap-e egy kortnyi vizet, bár ők a pusztába indulnak, egy rettenetes rabszolga sors vár erre a fiatalemberre. Egy fiatal vándorol a halálba. De nézzétek meg, rendkívülinek tűnik az az egy korty. De nézzétek meg, nem ezen áll majd és bukik az ő élete. Jól tudom, hogy adott pillanatban az a kortyvíz életmentő lehet. Az a baráti szó, az a beszélgetés, az a pillantás, az az érintés, az a találkozás, jól tudom, hogy adott pillanatban életmentő lehet. De nézzétek csak, nem ezen múlik, hanem ezen a találkozáson. Az életét nem az a korty víz határozza meg, hanem ez a találkozás azzal a valakivel, aki azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Sokszor csak azt látom, hogy puszta. És sorolom, hogy miért nem tudok bővölködni. És én megértem, mert tudom, hogy nem könnyű. Látom, hogy nem könnyű. Nekem sem volt az, nektek sem az. De nézzétek, ha nincs korty víz, akkor is van találkozás. Egy olyan találkozás, amely találkozásban az jön közel, aki azt mondta magáról, hogy aki ha abból a vízből iszik, amelyet én adok, soha meg nem szomjúhozik, hanem örök életre buzgó víznek kútfeje lesz. Soha meg nem szomjúhozik. És én szomjúhozok barátságra, szerelemre, bizalomra, nagy, katartikus élményekre szomjúhozom, és van valaki, aki azt mondja, hogy íme az a víz, amelyet ha iszol, akkor nem szomjúhozol meg soha. Nézzétek, mert Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné. El tudom azt képzelni, mert láttam ilyet, hogy Isten nem mond igent, és nem mond amment, ami minden várakozásunkra, igaz? Isten nem minden vágyunkra és álmunkra mondja ezt, hogy igen és amen. De Jézusra igaz, hogy benne igenné és amenné lett. Mert nézzétek csak, benne igenné és amenné. Mert azt mondja valaki, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és terheket hordoztok, és nálam nyugalmat találtok lelketeknek. Oda mentem ma reggel. Ha igen, akkor nyugalmat találtam a lelkemnek, még akkor is, hogyha megfáradtam, és terheket hordoztam ma. Mert benne igenné lett, és amenné. Aztán örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Azt mondja Pál, hogy nekünk mindig van okunk örülni. Nem egy önfelett, föltől elrugaszkodott örömmámor ez, nem. Ez egy békességgel, örömmel, derűvel a holnapra tekintő, hitből fakadó életszemlélet, miközben mindenki görbít körülötted. A szobában, meg a csoportban, meg otthon. Azt mondja, örüljetek az Úrban, mert hogy az övé vagyok, és ő az enyém, akkor van okom örülni. Nézzétek, barátot keresel? Őszinte, igaz, tiszta barátot. Azt mondja valaki, ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket parancsolok nektek. Ma gimnazisták között voltam a Lónyai gimnáziumba. Úgy jó volt látni, hogy elhaverkodnak. Ellötyögnek egymással. De tudom, hogy a barátság ennél több. Van ilyen barátság? Van. Mert ő azt mondja, hogy ti az én barátaim vagytok. Nézzétek, aztán ahol sok a gond és a baj és a probléma és a nehézség, ott azt mondja, hogy minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van reátok. Ahol sok a baj és sok a gond, és sokat részletezhetném, és példázhatnánk, igaz, hogy milyen gondok és terhek látogatnak bennünket, ott lesz igaz, hogy benne igenné és ámenné lett. Vessétek rá a gondotokat, aztán majd ő megoldja. Megoldást ad, vagy ha nem, erőt, hogy hordozd. Azt mondod, hogy szerető szívre vágysz. Hát ő meg azt mondta, hogy én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor az életét adja a juhaiért. Fáj neked az, hogy a másik még egy fél órát sem ad? Hát ő az életét adta. Akkor szegény vagyok-e vagy gazdag? Ha van egy pásztorom, aki az életét adta, értem. És azt mondom, hogy társra vágyom, hűségre, tisztaságra. Valaki meg azt mondja, hogy láttam a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, mint férje számára felékesített menyasszonyt. És aki menyasszonyra vágyik, és férről álmodik, én mélyen megértem, mert az egyik legtisztább és legnemesebb vágya az emberi életnek. De nézd csak! Itt pedig van egy csodálatos viszony az ő népe és ő közötte, mint férj és feleség. Jegyezte el Isten az övéit egy egész életen áttartó hűségre. Mekkora ajándék ez? Egy utolsó gondolat is ezzel befejezem. Azt mondja a próféta, lesz ott ösvény és lesz út, és szentség útjának hívják, a megváltottak járnak rajta. Lesz egy olyan út, amely út előre visz. Azoknak az útja, akik az övéi, mert a megváltottak. Lesz út. Nem tudom, hogy merre visz pontosan. Lehet, hogy te magad is keresed a választ, hogy mit hoz majd a holnap. Ösztöndíj, továbbtanulás, diakóniai munka. Merre menjek? Munkahely. Azt mondja a próféta, lesz ösvény, és lesz út, amelyen járhatsz. Nem tudom, hogy pontosan merre visz, de a próféta megmondja, hogy lesz, amely járható, amely nem zsákutcába torkollik. Láttunk olyan utakat, amelyek zsákutcába torkollottak. A megváltottak útjára pedig ez igaz, hogy lesz, és megtérnek, és újjongás között a Sionba jönnek, örök öröm fejükön vigasságot és örömöt találnak, és eltűnik a fájdalom és a sóhaj. Ezzel befejezem. Lesz ilyen. Hidd, hogy lesz. És ne add fel, és ne szállj ki, és ne legyincs, hogyha eddig nem volt vigasság és öröm. És ne mondd azt, hogyha ilyen világban élek, és ha ilyen emberek vesznek körül, akkor nincs öröm, mert valaki azt mondja, hogy lesz vigasság és lesz öröm, mert ő elhozza azt az időt, amikor igaz lesz, hogy van újongás és van öröm. Ne fordulj el, és ne szállj ki, és ne keresd másban az örömöt, mert ő azt mondja, hogy lesz. Ennek az útnak a végén, kedves János, látod a csodát? Kedves nép ott Babilonban, hallod az ígéretet? Kedves te és én, merjük-e azt mondani erre a kérdésre, hogy igen? Én őt várom, ahogy szoktuk énekelni, csak te kell lesz én, Uram, benned mindent meglelek. Tudom-e ezt mondani Adventben, hogy csak te kell lesz én, Uram, benned mindent meglelek, mert téged várlak, és tőled várom az örök örömöt, az áldást, a békességet, az erőt, a derűt, a mosolyt, a társat, a szerelmet, tőled várom. Hát jöjj, és legyen igaz, hogy csak te kell lesz én, Uram, benned mindent meglelek. Hát áldjon meg bennünket így Isten Adventben, hogy ez az Advent ne csak várakozás legyen, hanem egy csodálatos beteljesülés, amelyre ez igaz, hogy örök öröm, és eltűnik a fájdalom és a sóhaj. Amen.